Köszönöm szépen, tessék elfoglalni. Köszönöm azoknak, akik eljöttek a mai előadásra. Kevesebben vagyunk, mint múltkor, úgyhogy hamarosan katalógus kell akkor tartanunk. Kérem szépen, ma befejezzük a sínszálak tárgyalását. Az utolsó pont, az utolsó fejezet a sín elhasználódása, sínszálak elhasználódásának formái. Múlt órát azzal fejeztük be, hogy ezeket a legmarkánsabb hibákat felsoroltuk, és most ezeken kicsit részletesebben végig haladunk. Kérem szépen, az első elhasználódás, lehet, hogy ezt említettem is múltkor, a magasság és az oldalkopás, amelynek a részletezése, az okok részletezése itt 6 pontban látható. Alapvetően a sín anyaga, sín összetétele, kezelésmódja, gyártásmódja határozza meg. Ezen belül az építési körülmények, az ívsugarak, a túlemelés és a pálya geometria nagyon komoly szerepet játszik nyilvánvaló módon az elejtonna, az átgördült elejtonna mennyisége, a járművek karbantartása, a járművek geometriai viszonyai, tengelytávolság, és azt ide lehet bizonyos időjárási körülményeket is sorolni. Volt ugye ez az ábra az utolsó pillanatokban, amely mondjuk inkább a megfogható műszaki oldalról összegzi tulajdonképpen az ív sugarának és a sín szilárdságának a hatását az oldalkopásokra. Azt állapíthatjuk meg, hogy tulajdonképpen olyan 5-600 méter az a határ, amelynél nagyon megugrik az oldalkopásoknak a mértéke. 5-600 méter fölött viszonylag egy egyenes vonal, vagy legalábbis a sugár csökkenésének irányába enyhén emelkedő tendenciát mutat a sín oldalkopása, de 5-600 méteren belül mindenképpen nagyon komoly kopásokkal kell számolni. Ugye a 400 méter körüli érték az amúgy is egyébként egy komoly határérték az ív sugaraknál, a hézag nélküli vágányok kialakítása szempontjából. Tehát a gyakorlatban régi tervezésű, régi vonalvezetésű pályákon fordul elő 400 méternél kisebb sugár. Átépített vonalak esetében azért mindenképpen a 400 fölötti ívek jelentkeznek a nagyvasútnál. Tulajdonképpen a városi metrónál, földalatti gyorsvasútnál szintén 4-500 méter, illetve a fölötti értékeket találunk. Hát a közúti villamosvasutak küzdenek leginkább ezzel a problémával. Itt ez az ábra nem is tünteti föl tulajdonképpen a néhány 10 méteres ívsugarakat, sőt már ugye a 200 métert sem, de láthatjuk a tendenciából, hogy rendkívüli mértékben megugranak az egészen kis sugarú ívekben a kopási körülmények. A városi villamosvasutak néhány 10 méteres, ott a minimális körívsugár a budapesti előírások, BKV előírások szerint 18-20 méter körüli érték. Ennek a speciális kérdésével és problémájával majd a városi vasutak témakörében fogunk foglalkozni. Itt elsősorban a nagyvasúttal, de talán annyit azért előjáróban a villamos vasutak tekintetében szabadjon megemlíteni, hogy annak a főnik sínnek, amit itt, mint alaptípust fölrajzoltunk, annak a orr része az a kopások szempontjából is szerephez jut. Tehát ugye a vájus sín az fejből, egy vájúból és az úgynevezett sín orrból áll. És azt mondtuk első körben, hogy ez a sín orr biztosít egy gördülési teret a nyomkarimának. Ennél még talán hangsúlyozottabb szerepe van az oldalkopások tekintetében, kissugarú ívekben. Miért? Hát a torzítva itt felrajzolunk egy ívben lévő vágányt, hát valahogy megpróbálom a tükörképét felrajzolni. Nem sikerült valami fényesre, de azért talán itt lehet a kicsit azért elhúzom. Kérem szépen, legyen ez egy olyan ív, ahol mondjuk a jármű helyszínrajzilag, mondjuk egy szelvényezés irányából nézve balra kanyarodik, akkor ugye a centrifugális erő, tehát ez mondjuk így a sugarat szemlélteti, a centrifugális erő kifelé hat, a nyomkarima neki szorul a sínfejnek, és ugye ebben az esetben a külső oldali sínszál fején nagyon jelentős kopások jönnek létre. Most, hogyha a jármű kerékpárhoz precízen a sínszálakat úgy helyezzük el, hogy ívben ez a centrifugális erő egyrészt ráterhelődjön a külső oldali sínfejre, másrészt pedig a nyomkarimának a külső, illetve hát így nézze, belső felülete a sín orrnak nehezedjen, az erő, centrifugális erő neki szorítja, akkor kérem szépen ezt a centrifugális erőt gyakorlatilag jó beállítás esetén, hát körülbelül megosztjuk, tehát fele jut egyik, illetve másik oldalra. Így a kopások szempontjából is megosztjuk a járó felületet adó sínfejnek a kopását, csökkentjük a mértékét, és gyakorlatilag a sín orr egyfajta ilyen kopás csökkentő szerepet bír. Ebből következik, ha viszont rosszul állítjuk be, akkor vagy az áll elő, hogy továbbra is a fej fog kizárólag kopni a külső oldalon, vagy ellenkező esetben pedig, ha túlságosan szoros a vágány, akkor pedig a belső oldali sínnek az orra. Tehát ez egy speciális kérdés, speciális probléma, városi vasutaknál foglalkozunk vele, de amennyiben megemlítettük a sín típusoknál a vájus sínt, hát akkor ennek a sín orrnak adjunk egyfajta szerepet itt a sínszálak elhasználódásánál, vagy kopásánál. Különben is a másik elhasználódási formánál, hullámos sínkopásnál, majd még a városi vasutakra fogunk hivatkozni. Kérem szépen, a kiegyenlített oldalkopás fogalma. Itt arról van szó, hogy általános esetben a sínszál feje egy függőleges, tehát magassági kopást szenved, és valamilyen mértékben szenved egy oldalkopást. Az oldalkopás mértékét át lehet számolni inercia egyenérték alapján egy ekvivalens függőleges kopásra, amelyet így a függőleges kopáshoz hozzáadva egy egyesített, úgynevezett kiegyenlített magassági kopást fogunk kapni. Tehát magassági kopásba ki lehet fejezni a mind a vízszintes, mind a függőleges kopást úgy, egyetlen egy számértékkel, hogy a sín teherbírása, így az átszámított sín teherbírás ugyanannyi legyen, mint a valóságban, mind függőlegesen, mind vízszintesen kopás szenvedett síné. Az átszámítást segíti a építési és fenntartási szabályzatokban a grafikonok, amelyek különböző sín típusokra, itt például látjuk az 54-es rendszerű sín esetében megjelennek. Tehát mind a két irányban nyilván működik a számítási metódus. Tehát például mondjuk egy 10 mm-es magassági kopású sín esetében, ha egy 5 mm-es oldalkopást mérünk, akkor a két derékszögű szerkesztő vonal összemetsződése olyan 12,2 mm-es, úgynevezett kiegyenlített magassági kopást fog eredményezni. Tehát a 10 mm magassági kopáshoz egy 2,2 mm-es magassági kopás többlet jön hozzá, ami tulajdonképpen az 5 mm-es oldalkopásból. Hát látjuk, hogy itt a felület, ez gyakorlatilag ugye itt inkább az oldalkopás irányába növekszik, itt pedig mondjuk hát a szélesség irányába, tehát mindenképpen az 5-ből a sín fejen egy alacsonyabb terület hiány jelenik meg, mint mondjuk a sínnek az oldalán. Tehát így értelmezzük az oldalkopásnak a kiegyenlített sínkopásokra való hatását. Kérem szépen, ha már itt a kopásoknál és oldalkopásoknál tartunk, akkor meg kell említeni, hogy a vasutak mind a függőleges, mind az oldalkopásokat hát nagyon szigorúan szabályozzák, annak megengedhető voltát. Itt például a 60-as sínrendszer esetében láthatjuk, különböző sebességek vagy sebességtartományok tekintetében mi a megengedhető oldalkopásnak a mértéke. Itt egyben azt is látjuk, hogy ez egy olyan előírás, amely 45 fokos hajlás szögben, a függőlegestől 45 fokos irányban értelmezi az oldalkopásnak a mértékét. Hát 120 km per óránál kisebb sebességeknél, mondjuk 16, 120 és 140 esetén 14, 160-nál már csak 10 mm-es, ilyen 45 fokos irányban értelmezett oldalkopást engedélyezünk. A sínfej kopásának a formái nagyon változatosak lehetnek. Egy egyenes szakaszon zömmel túlnyomó részt magassági kopást észlelünk. Nyilván van egy oldalkopás is a színuszvonalú jármű mozgásból eredően, és esetleg egyfajta anyag torzulás, sínfejnek egyfajta torzulása, lehajlása. Persze ez már nagyon elhasználódott állapotban, amikor ez a sínfej gyakorlatilag már nagyon kis magasságot tud fölmutatni, hát akkor fordulhat elő, hogy az anyag hát kvázi megfolyik kereszt irányba, nem is hogy szűkülés, hanem inkább anyagtöblet fordulhat elő. Köríves szakaszokon attól függően, hogy a túlemelés mennyire működik. Hát például itt ez egy olyan vágányból kivett sínt rajzol, amelyiknél a szabványos túlemeléssel kialakított nagyvasúti pálya, míg a jobb oldali az mondjuk egy talán elméleti túlemeléshez közeli túlemelés, tehát föld alatti gyorsvasutaknál, ahol tulajdonképpen az oldal irányú hatásokat redukálja, tehát a centrifugális erőt a túlemelés ugye redukálja a pályasíkjába, és így elsősorban a jármű pályasíkjára merőleges irányú terhelések, mint eredők jelennek meg, és magassági kopást eredményez. Itt a kiegyenlített oldalkopásoknak a megengedett értékeit látjuk, sínrendszerek, terhelés, ajtávolság, tehát ez egy ilyen összesített táblázat építési, fenntartási szabályzatból. Hát talán egy hasonló ábránk már volt, a sín kopása a függőleges tengelyen a el egy tonna függvényében, ez itt a vízszintes tengelyen található, és különböző sín minőségek esetében. Hát itt különösen jól láthatjuk, hogy a edzett sínnek, amelyek ugye 900-nál nagyobb szakító szilárdságot érnek el, milyen nagy mértékben a kopásokat csökkentik. Hát mondjuk egy ilyen 25-30 millió el egy tonnát említettem például a budapesti metrónál. Tehát gyakorlatilag azt mutatja, hogy mondjuk ilyen szempontból valóban a edzett fejű sínnek a rendelése és beépítése ilyen szélső esetben, mint mondjuk egy föld alatti gyorsvasútól, nem lehet hát sűrűn a forgalmat kizárni, nagyon nehéz, indokolt lehet, vagy kis sugarú ívekben, ugye a korábbi példa mutatta, indokolt lehet az edzett fejű síneknek az alkalmazása. A második sín elhasználódás tulajdonképpen szintén egyfajta kopás, csak miután ez nem folyamatos, mint az előző, hanem periódikus, szakaszos, úgy is mondhatom, ezt úgy nevezzük, hogy hullámos kopás. Nagyon jól lehet ezt a sín fej tetején észlelni, amely hullámos kopások bizonyos szögből és mondjuk bizonyos, hát nem tudom, nedvességi helyzetben, állapotban, fényviszonyoknál különösen szembetűnőek. Alapvetően három típust különböztetünk meg, a rövid, közepes és hosszú periódusú hullámokat. Itt talán egy rövid hullámot látunk, a néhány centiméteres periódussal rendelkező hullámos kopást. A közepes az néhány deciméter, és a hosszú hullám az talán lehet egy méter, másfél méteres periódusokban előálló hullámok. Ennek a hullámos kopásnak egyértelműen az okát nem sikerült megfejteni, majd mindjárt az ötödik napjainkban elég agresszívan jelentkező repedési problémákhoz tudom ezt hasonlítani. Nagyon régóta jelentkezik ez a hullámos kopás a vasutaknál, és teljesen egyértelműen a mai napig nem tudták megfejteni. Néhány jellemző körülményt a kialakulás helyére vonatkozóan lehet megemlíteni, például egyértelmű, hogy merev vasúti pályákon, tehát ahol a sínszál nem kap elegendő függőleges irányú rugalmasságot, megtámasztást, ott markáns módon jelentkeznek ezek a hullámok. Tessék megfigyelni most itt a következő napokban, városi villamos vasutaknál ez ilyen merev pályaszakaszokon, vagy fékezési szakaszokon, tehát megállóhelyek előtt különösen jelentkezik, kissugarú ívekben szintén. Na most, hogyha ezek a hatások persze egyidejűleg jelentkeznek, akkor nyilván a kopás is intenzívebb. Mi ennek a kopásnak a jármű haladására, a környezetre gyakorolt hatása? Hát kérem szépen, a jármű kerék az gyakorlatilag dinamikus, ütésszerű hatásokat él meg ezeken a hullámokon, tehát ez egyrészt egy igénybevétel növelő tényező, tehát túl a jármű statikus és a V-sebességből fakadó dinamikus kerék terhelésén túl egy hullámos kopásból, annak a hullám hosszából, hullám magasságából származó plusz dinamikus hatást eredményez. Szélső esetben a sínszál el is törhet ennek a nagy hirtelen ütésnek a hatására. Azon kívül a környezet, tehát az emberi környezet számára lehet rendkívül kellemetlen ez a hanghatás, ami ezeken a szakaszokon, illetve szakaszok mentén észlelhető. Hát kérem szépen, ez a hullámos kopásnak a zajra vonatkozó hatását dolgozza fel ez a görbe. Függőleges tengelyen a többlet zaj, tehát aminnen a hullámos kopásból eredő decibelben mérhető zaj, és látjuk, hogy egy ilyen átlagos hullám magasság, ami nem túl nagy, tehát itt most ne elsősorban milliméterekbe gondolkodjunk, nézzük meg, hogy mikrométer, tehát nagyon, nagyon finom, tized, század milliméterek ezek a kopások. Ezeket is nagyon jól lehet fényes, kopott fejjel és matt völgyekkel nagyon jól észre lehet a sínszálakon venni. És látjuk, hogy hát rohamosan meredek ugye a görbe, egy rohamos növekedést lehet a zajhatásokban tulajdonképpen észlelni. Ezek gyakorlati mérésekből, összetartozó értékekből felrakott görbék. Hát kérem szépen, a harmadik problémakör az úgynevezett vese alakú repedés, amely a sín fejben hengerlés, tehát gyártási problémából eredő kis anyag hiány, folytonosság hiány, minőség eltérés eredményeként jön létre. Az átgördült kerekek ezt a sínben kezdetben meglévő nagyon kis folytonossági hiányt egyre jobban tágítják, bővítik, és érdekes, hogy ennek a formája, itt is látunk egy kezdődő ilyen úgynevezett vese alakú törést, már itt is lehet látni, hogy ez egy ilyen vese formát eredményez a metszetben, innen az elnevezés, hogy vese alakú törés. Hát kérem szépen, itt látunk különböző stádiumban lévő és különböző helyzetű vese alakú folytonossági hibákat, attól függően, hogy a kerék hogyan veszi igénybe, mi a sín fej és a keréknek a helyzete, egyenesben vagy ívben, centrikus vagy külpontos tulajdonképpen a sín fejnek a terhelése. És látjuk itt a bővülést, ha pályában nem vesszük észre a vese alakú repedésnek a kialakulását, ultrahangos sínvizsgáló készülékekkel, van kézi és van gépi berendezés, akkor gyakorlatilag ez egyre inkább növekszik, és abban a keresztmetszetben, ahol ez a vese alakú repedés elhelyezkedik, gyakorlatilag fokozatosan, inkább azt mondom, hogy rohamosan, ez egy exponenciális folyamat, mint romlási folyamat, exponenciális módon csökken a keresztmetszeti terület, illetve csökken a sínnek az inerciája, illetve csökken a sínnek a teherbíró képessége. És eljut egy határhelyzethez a sín, amikor már teherviselésre nem megfelelő a keresztmetszet, és eltörik, és nagyon súlyos baleset következhet be, hiszen az még a jobbik eset, hogy a sín eltörik, de ha mondjuk kitörik a sínfejből egy darab, akkor tulajdonképpen pálya elhagyás, azaz kisiklás is következhet be a jármű esetében. Tehát egy nagyon veszélyes, alattomos, mert nem látható kívülről, nincsen ennek jele, hanem egyik pillanatról a másikra, külső oldalról, látszatra minden ok nélkül, de benne ez, a sín fejben ez tulajdonképpen terjeszkedik. Kérem szépen, itt jegyzem meg, hogy amikor majd a felépítmény, illetve a vasúti pályaszerkezet igénybevételeivel fogunk foglalkozni, akkor lesz egy speciális igénybevételi forma, ez nem más, mint a kerék-sín viszonylatában fellépő kontaktfeszültség, a hertzféle érintkezési vagy kontaktfeszültség. Tulajdonképpen a sín fejben, ha ez a folytonossági hiba ez megvan, akkor gyakorlatilag a hertzféle kontakt igénybevételből lehet levezetni ennek a hibának a terjedését, növekedését, végső soron a vese alakú törésnek a létrejöttét. Tehát itt most csak így címszóban hivatkozom, de egyértelmű bizonyítékot fogunk találni, itt az órán nyomozás egyértelműen a hertzféle igénybevételre fog majd mutatni. Kérem szépen, a negyedik sínhiba tulajdonképpen egy ma már számát, mennyiségét illetően lényegesen kevesebb, mint a korábbi időszakokban. A hevederes sínillesztések esetén itt a képen látható módon a kerék egyik sínről a másikra való átgördülésekor a terhelés hatására előidézhet, és persze akkor, hogyha hibás a fenntartás, nem szoros a hevederezés, a csavarok nem jól feszítik a hevedert a sín kamrába, létrejöhetnek az átgördülés során magasság különbségek a sín csatlakozó sínszálak végei között, és ez a fellépés, ez a felugrás tulajdonképpen ugye egy koptató, egy elverő hatással jár, és ennek így metszetben tulajdonképpen a nézetben, oldalnézetben egy ilyen sínvég elverődés megnevezésű problémája alakul tulajdonképpen ki. Hát kérem szépen, az ötödik hiba az elmúlt években kialakuló problémakör, ami egyidejűleg repedés egy felületről, a sín járó felületéről kiinduló repedés, amely fáradásos repedés, tehát ez a sín fej átrepedés, ez a terhelés, az elejtonna terhelés folyamán fokozatosan bővül. És itt is arról van szó, hogy hát csökken a sín hatékony keresztmetszete, csökken a sín teherbírása. Még annyit most pillanat eszembe jutott a vese alakú repedésről, hogy tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy a problémakör összege állandó, mert ahogy a vese alakú repedés volumene lecsökkent az utóbbi időben, miért? Mert a gyártás során a diagnosztika olyan mértékben fejlődött, hogy gyakorlatilag szinte kizárt, hogy valamiféle belső zárvánnyal, folytonossági hibával rendelkező sín kijöjjön a gyárból. Viszont ez a úgynevezett hecsek hiba, fáradásos repedési hiba, ez viszont az utóbbi 4-5 évben rendkívül intenzíven előjött. Itt is lehet bizonyos körülményekhez kötni, tehát viszonylag jó minőségű, akár lehet azt mondani, hogy nagy szilárdságú sineknél lehet kötni nagy teljesítményű villanymozdonyokhoz, például a Taurushoz. Ugye a Taurus az most pár éve jelent meg a MÁV hálózatán, korábban a MÁV hálózatán nem volt ilyen probléma. Tehát mondjuk, ahol a Taurus elsősorban közlekedik, amely eléggé agresszíven, intenzíven húzza meg a szerelvényt, tehát nagy a gyorsító képessége, a kerék szinte meggyűri, ez persze most nagyon erősen idézőjelbe tessék tenni, kerék induláskor, gyorsuláskor szinte meggyűri, meghúzza a sín fejet, hát ott alakulnak ki ezek a hibák. Ez kép tulajdonképpen majd másodszor akarom, igen, itt lehet látni, későbbiekben logikusan, későbbiekben következik, gyakorlatilag itt látunk nagyon sűrűn a sín fejben kialakuló repedéseket, kicsit ritkábban, aztán ez itt már mondjuk nagyobb távolságokra még ritkábban, de eléggé intenzív ferdeirányú repedéseket látunk, amelyek végső soron egy adott jármű érkezésekor széttörnek, nem bírja a sín, széttörik, és körülbelül egy ilyen szituáció alakul ki a jármű alatt, vagy a jármű után. Aztán a jármű az vagy balra, vagy jobbra kilép a pályáról, hát itt már a járművet nem látjuk. Ha jól emlékszem, ennek a hibának a körülményeire, akkor a következőképpen zajlott le. Kérem szépen, Linz állomáson, de nagyon sok hasonló példát lehet mondani, csak ez most nemrégiben egy tavaly Pécsen volt egy konferencia, és ott egyik osztrák, vagy német, nem tudom, most már kolléga mesélte el, hogy Linz állomáson haladt át egy motorvonati szerelvény, egy olyan közepes sebességgel, egy olyan 80-100 km/h sebességgel, és hát nem ezt a helyzetet, de a mozdonyvezető tulajdonképpen észlelte a sínnek már a törését. Tehát nyilván a repedést a mozdonyvezető nem veszi észre, egy pályán közlekedő pályamunkás ez észreveszi, de hát a jármű vezető nem veszi észre ezeket a repedéseket. Na most egy korábban elhaladó mozdony már törést idézett elő, tehát teljes keresztmetszeti áttörést idézett elő a pályában, amit ennek a motorvonati vezető észlelt. És tulajdonképpen ha ő az utasításokkal szemben járt el, mert az utasítás azt mondja, hogy minden ilyen esetben hát hirtelen fékezést, vészfékezést kell végrehajtani, hogy csökkentsük azt a hatást, amit esetleg a pálya hiányosságából, jármű kilépésből fakadhat. Tehát a járművezető, ahogy észlelte a sínnek a törését, nem csökkentette a sebességet, és tulajdonképpen nagyon jól járt el, mert ha csökkenti a sebességet, és ez fordult meg a mozdonyvezetőben is, a fékezés következtében még egy intenzív erőhatást kifejt a sínre, És lehet, hogy ez az utolsó többlet, ami igénybevételi szempontból annak a sínnek tényleg a határállapotát eléri, és gyakorlatilag teljesen széttörik a sín, és a jármű kisiklik. Ehelyett tulajdonképpen a járművezető átfuttatta ezzel a 80 vagy 100 km per óra sebességgel az ott lévő pályahibán a járművet, és a jármű nem siklott ki. És kérem szépen, milyen ugye a vasúti szabályzat, megbüntették a mozdonyvezetőt, hogy ő nem a rendelkezéseknek megfelelően járt el. Nem tudom, valami, nem tudom, ilyen, mondták, hogy 50-100 eurós büntetést kapott a mozdonyvezető. Na, utána ezzel a hibával egy szakértői bizottság foglalkozott, amely szakértői bizottság a mozdonyvezetőt megdicsérte. Hogy micsoda lélek jelenléte volt, hogy nem vágta be a féket, hanem szabadon, tehetetlenségénél fogva már levette a vonóerőt a mozdonyról, tehát minél kevesebb dinamikus hatást kapjon ez a sínszál, szépen átgördült ezen a pályahibán. És akkor ezen szakvélemény hatására rehabilitálták a mozdonyvezetőt, de ugye hát vasútban minden ilyen függőlegesen, meg vízszintesen van szabályozva, volt neki egy büntetés, akkor kapott jutalmat, aztán valami pár euró plusz lett a dologból, vagy ilyen humoros módon került ki a mozdonyvezető végül is, hát ebből a nem mindennapi helyzetből. Na hát aztán persze, amikor a vonat már áthaladt, ez a bizonyos motorvonat, azért nem volt ilyen egyszerű, hogy szépen azon a kis hibán átgördült, ripityára törte azt az egy-másfél méteres sín darabot, és ennek a hatásait látjuk. Tehát mondjuk hátunk mögött ott van a motorvonat éppen, és az utasok is éppen, de gyakorlatilag most tessék belegondolni, hogyha egy dinamikus hatásra mozdony, jármű, szerelvény alatt ugye így eltörik a sín, hát hiányzik a sínből egy, sőt, ugye egy, kettő, három, négy aj köz, az 2,40 méteres szakasz. Hát úgy elszáll az a vonat, még a 80-100-zal megy, hogy még a szomszédos vágány se fogja meg. Pláne ez egy íves szakasz volt. Na most ez a probléma, kérem szépen, rendkívül intenzíven terjed, és erőteljesen megjelent a magyar, az osztrák, német vasúthálózaton. Egyenlőre az egyértelmű okot nem tudják. Ahol pénz van, és Magyarországon erre nincs pénz, ott a problémát kezelik, és úgy kezelik, hogy amikor a repedés megjelenik, és egy-két milliméteres értékű, akkor a sínt lecsiszolják. Tehát a sínnek a tetejét gyakorlatilag ezt a repedési mélységig eltüntetik, és lényegében nulláról indulhat ez a repedési folyamat. Magyarországon nem csiszolnak, mert ez egy komoly pénz, és manapság, hát vagy nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem csiszolnak, és így a repedés az növekszik. Tehát nincs sohase a sín fejben nullára visszaállítva a repedési mélység, és ebből következik, hogy egyre nagyobb és potenciálisabb veszély jelentkezik bizonyos vonalakon. A hegyesalmi vonalon különösen problematikusak a kitérők. Hát a kitérő az egy baromi nagy értékű berendezés, hát a sín se olcsó, de ugye a kitérő szerkezeti elemek speciális elemek, és ennél fogva lényegesen nagyobb, fajlagosan, ugye egy vágányfolyó méterre nagyságrenddel nagyobb értéket képviselnek, nagyon veszélyes helyzetek kezdenek tulajdonképpen kialakulni, hogy a MÁV ezt a problémát most hogyan fogja, miként kezeli, nem tudom. Rengetegen foglalkoznak vele, Magyarországon is most már számos kutatóhely ráállt erre a vizsgálatra, Ausztriában, Németországban, ugye itt elsősorban hát német irányból vannak kapcsolatok a különböző intézményeknek, tehát onnan halljuk a híreket, hogy mondjuk az angoloknál, a franciáknál nyilván ott is ezekkel a nagysebességű vasúti járművekkel, nagy gyorsító képességű járművek megjelenésével párhuzamosan ott is megjelent, de elsősorban hát ilyen német beszámolókat lehetett az utóbbi években hallani. Hát kérem szépen, ennyit akkor a sínszálakról. Én azt hiszem, hogy eléggé részletesen elmondtam a sínnel kapcsolatos tudnivalókat. És akkor áttérünk nem a keresztaljakra, mint ahogy itt most következik, hanem a sín leerősítésekre. Mind a kettőnek persze megvan egy logikája. A mostani logika az tulajdonképpen ugye arra függőleges helyzetben sorrendiséget jelentő második elemként tárgyaljuk a sínlerősítéseket. Lehet úgy is tárgyalni, hogy megismerjük a sínt, aztán az alatta lévő keresztaljat és a kettőt összekötő leerősítést harmadikként tárgyaljuk. Vegyük most a sín leerősítést, gyakorlatilag mindegy, bizonyos hivatkozásokat így is úgy is meg kell tennünk. Hát kérem szépen, itt összefoglaljuk indulóba a sín leerősítéseknek a legfontosabb feladatait. Járműterhet vesznek föl, hőerőt vesznek föl, tehát ezek tulajdonképpen terhelés-felvételt jelentő tényezők, elemek, és adják tovább tulajdonképpen az aljakra. Persze mind a hőerő, mind a jármű erő, ez nem egy irányban értendő, a jármű ugye alapvetően függőleges, vízszintes, keresztirányú és hosszirányú, sín-tenge irányú. A hőerő is sín-tenge irányú, de mondjuk egy ívben jelentkező hőerőnek ugye oldalirányú komponense is van, tehát lényegében a sín leerősítésnek ezt mind a két irányba megfelelő módon kezelni kell tudnia. Nagyon fontos, hogy rögzítse a sínt az aljakra, tulajdonképpen a nyomtáv biztosítása a vasúti üzem során ez végig garantált legyen. Külön kell említeni a vágány stabilitása érdekében a vágány kivetődésnek a megakadályozását. Hát tulajdonképpen a hármas pontban, a sínszálak tartós rögzítésénél beleértetjük, hogy én is hivatkoztam rögtön a nyomtávolság biztosítása. Hát nyilván helybe kell tartani a sínszálat, de oly módon, hogy még gyakorlatilag egy pár milliméteres határon belül tudjuk biztosítani a nyomtávolságot. Tehát ezek a sínlerősítésnek a legfontosabb feladatai. Követelmények a leerősítéssel szemben. Na hát kérem szépen, itt három fő követelményt különböztetünk meg, amelyek aztán tovább fognak polarizálódni, alapvetően mechanikai, építési és üzemi, vagy építési és fenntartási, és gazdasági követelmények. Nézzük a mechanikait. Hát a bevezetőben a feladatoknál már említettem a függőleges és vízszintes erők, hosszirányú erőket, kivetődést. Amit nem említettem, az tulajdonképpen a mechanikai körön belül a rugalmasságnak a biztosítása. Hát kérem szépen, már itt az iskolapadban ezt nagyon meg kell tanulni, ezt a rugalmasságot, ezt a követelményt. Hogy ez mint követelmény jelentkezik, és ezt ki kell szolgálni. Nem lehet hátradőlni senkinek sem a karosszékben, mondván, hogy hát a piacon majd úgyis olyan lekötést kapok, sínlerősítést kapok, ami rugalmas, és ezt akkor automatikusan fogja biztosítani. Tudnélik, lehet olyan helyzetben valaki, hogy mondjuk a gyárból, és rögtön akkor vegyünk konkrét példát, a foszló lekötéseket gyártó cégtől jönnek Magyarországra a mondjuk a VV14-es leerősítéshez, mindjárt majd fogjuk említeni, konkrétan bemutatni, az SKL 14-es szorítókengyelek. És hát ezt megtanultuk akár idősebb mérnököktől, vagy akár itt az egyetemen, attól függ, hogy most még szakaszába kihol találkozott a vasúttal. Megtanultuk, hogy az rugalmas leerősítés. És kérem szépen, ez a VV14-es leerősítés mondjuk most már jó 10-15 éve dolgozik, működik, gyártják, rendelhető, és így tovább. És most az utóbbi egy évben, másfél éve megjelent a 21-es szorító rugó, a VV21-es leerősítésnek az SKL 21-es szorító kengyele. Na most tulajdonképpen azt kell majd látni, hogy ez a szorító kengyel, ez még rugalmasabb a 21-es, még rugalmasabb, mint a 14-es. Nem véletlen, hogy a rugalmasság egyre jobban történő biztosítása célja a lekötéseket gyártó cégnek, mert ezzel tulajdonképpen a pálya egyéb elemeinek az élettartamát megnöveljük. Tehát annak a mérnöknek, kezdőmérnöknek, vagy az idősebb mérnöknek, aki már hozzászokott a 14-es rugóhoz, legyen információja az új elemekről, érezze annak a előnyeit, láss annak az előnyeit, és törekedjen, hogy ezek kerüljenek be az új építésű pályákba. Magyarországon e tekintetben nagyon szomorú tulajdonképpen a ilyen jellegű reagálás, még mindig találkozni, nemhogy a 21-es elődje a 14-essel, hanem annak a, nem tudom én, 30 éves elődjével, az SKL 1-es rugóval is. Hát, hogy az elég, az jó, az eddig is jó volt, ezután is jó. Hát kérem szépen, óriási lehetőségektől esik el a vasúti pálya, hogyha nem a 21-es rugót, egy korszerű, rugalmasabb elemet használunk föl. Alapvetően azt a szakmai gondolatot tessék szíves lenni itt most ezen a helyen följegyezni, hogy a sínleerősítésben a sín mondjuk talpa alatt lévő gumielem, most mindegy, hogy ez egy alátét lemezes vagy alátét lemez nélküli leerősítés, elsősorban függőleges irányban jelent a tartó számára rugalmas ágyazást. Persze ez a gumi elem, ez a rugalmas elem vízszintes erő hatására is meg tud billenni, és gyakorlatilag ugye egy vízszintes erő vagy a két erő eredője hatására meg tud billenni a sín, mert a külső oldali rugalmas elem jobban összenyomódik, tehát vízszintes értelemben is a tartónak adhat egy kis rugalmasságot. De ez a rugalmasság vízszintes értelemben akkor tud mobilizálódni, hogyha a lekötés, a kétoldali lekötés ezt lehetővé teszi. Mert hogyha például ez a lekötés geo-szorító lemezes lekötés, akkor a geo-merev szorító lemez vízszintes irányú erők hatására a sínt kevésbé engedi elbillenni, mint egy rugalmas lekötő elem. Márpedig ez a sín, mint tartó függőleges erő és vízszintes erő hatásának is ki van téve, és mind a két irányból igaz az, hogy a sínnek meg kell adni azt a rugalmasságot, ami jár neki. Mert különben, ha merev a megtámasztás, akár függőlegesen, akár vízszintesen, akkor komoly kopások és komoly reakcióerők fognak föllépni. És nagyon hamar tönkre megy a sínszállal, sínleerősítéssel, közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban lévő felépítményi elemeknek a többsége. Tehát ilyen szempontból már a vízszintes erők oldaláról lényeges a rugalmasságot jelentő szorító kengyeleknek az alkalmazása. Aztán persze egy másik funkció, hogy a sínszál hosszirányú eltolás ellenállása garantált és állandó legyen, ott is a szorító hatás, tartós szorító hatás szempontjából a nagy szorító hatású rugalmas elemek alkalmazása nagyon lényeges. De ezt a momentumot, a gyakorlat tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, nagyon rossz tapasztalatom van vele, hogy ezt a vízszintes irányú rugalmasság biztosítás nem érzékeli, nem teszi magáévá, és ilyen szempontból nincsen törekedés a rugalmasabb szorító kengyeleknek a használatára. Hát itt ugye akkor a rugalmasságot egy kicsit kitárgyaltuk, és hát nyilván ugye megint megjelenik a nyomtávolság biztosítása, mint mechanikai követelmény. Építési és fenntartási. Hát kérem szépen, az adott leerősítés univerzálisan alkalmazható legyen. Most már tulajdonképpen némi vasúti pályás előképzettség esetén ez nem egy különlegesen elvárható feladata a sínleerősítéseknek, mert hozzászoktunk, hogy egyenesben, ívben, állomáson ugyanazt a lekötést, ugyanazt a sínleerősítést használjuk. Kérem szépen, mondok egy példát, egy közeli példát, 4-es metró. 4-es metrónál ugyan a sínleerősítés az alagútban és a járműtelepen alapvetően eltér, mert az alagútban betonlemezes vágány van, ahol a leerősítésben kell a függőleges irányú rugalmasságot biztosítani, nincs más lehetőség. A felszínen zúzott kőágyazatú vágány van, ott a zúzott kő ad függőleges irányú rugalmasságot. Tehát a két leerősítés az ugyan különböző, de a szorító kengyel az mondjuk ugyanaz. Tehát egy Eskel 24-es szorító rugó van az alagútban is a lekötésekben, és a járműtelepen. Tehát arra törekszünk, hogy egy vonal, egy üzem fenntartásánál ne sok különböző típusú, méretű, korú elem kerüljön beépítésre, minél kevesebb, minél egyszerűbben kezelhetőbb legyen adott esetben a fenntartás. Lényeges, kérem szépen, a villamos szigetelés kérdése, akár városi vasutaknál, akár nagyvasútnál. Ugye csak most itt azt említem meg, hogy a nagyvasútnál biztosító berendezések, jelzők működnek. Ezek elektromos áramú körök. Az ágyazat, az vezeték. Ómos, igen, nagy ómos ellenállással, de azért az egy vezeték. Tehát tulajdonképpen, hogyha itt nem megfelelő a szigetelés, akkor tulajdonképpen ebben az elektromos rendszerben zavarok keletkeznek. Építése és fenntartása legyen egyszerű, lehetőség szerint gépesített. Tehát ma már elképzelhetetlen, hogy ott kézzel, mondjuk egy nagyvasúti vonal átépítésekor kézzel, emberi erővel történjék a, nem tudom, a meghúzás, a elemeknek az odahelyezése, tehát gépesíthető legyen. Gyorsan cserélhetők legyenek az elemek, de rögtön hozzá kell tenni, viszont avatatlan kezek, tehát aki nem odavaló, mondjuk egy terrorista, az ne tudja egyszerűen az elemeket. Tehát egy hétköznapi ember, akinek nincsenek speciális szerszámai, az ne tudja ott az elemeket megbontani, szétszedni a leerősítést. Tehát ne tudjon ugye katasztrófát előidézni. Kímélje a sínt a lekötés, mert el lehet érni ugye a sínnek a jó megfogását, stabilitását úgy is, hogy közben pedig a lekötő elem a sín talpát, vagy fordítva, hát ugye meg kölcsönhatásban vannak, egymást rongálják. Tehát nyilván, hogy ez egy kíméletes megfogása legyen a sínszálnak. Gazdaságossági, kérem szépen, tömeggyártható, kevés alkatrészből álljon, aztán legyen még lehetőleg olcsó is, tehát ne aranyárába kerüljön egy lekötés, fenntartás ne igényeljen, és élettartama, hát tulajdonképpen egy ilyen egyenszilárdsági elvet nyilván teljesítve a környezeti elemeket, tehát az aljat, a sínnek az életkorával legyen körülbelül azonos. Tehát ne azért kelljen egy pályához hozzányúlni, mert mondjuk az egyik komponens az már elhasználódott, a többit még bent hagyhatjuk. Tehát egy ilyen 25-30 éves élettartama legyen ezeknek a felépítmény elemeknek, a sínleerősítésnek is. Hát kérem szépen, nagyon sok tényezőt említettünk. Nem egyszerű egy jó leerősítést tervezni. Ha itt a leerősítéseket megtanultuk, milyen elemekből, hogyan kapcsolódnak, hogyan biztosítjuk a rugalmasságot, arra biztatok mindenkit, hogy próbáljon maga egy új leerősítést tervezni. Akkor fogja egy kicsit megérezni, fogja igazából megérezni, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. Nem egyszerűen arról van szó, hogy fogok a polcon lévő, nem tudom én, 200-300 elemből 4-5-öt, és akkor összeáll a leerősítés. Nagyon nehéz ezeket az igényeket jól kielégíteni. Sínleerősítéseknek a csoportosítása. Hát kérem szépen, itt van egy ábrám, amit ismertek, de ezt egy kicsit másként fogom tárgyalni. Alapvetően persze igaz, és arról van szó, hogy lehet szerkezetileg a sínleerősítéseket csoportosítani. Ez talán az elsődleges csoportosítási elv. Közvetlen és közvetett. Szokták úgy is nevezni, hogy egyesített vagy szétválasztott. Ami azt jelenti az egyesített esetében, vagy a közvetlen esetében, hogy a sínt egyetlen egy elem típussal fogjuk le az aljzathoz. Például egy síncsavaros leerősítés egy ilyen, vagy egy sínszeges leerősítés az ilyen. A közvetett vagy szétválasztott az azt jelenti, hogy a sínt először egy alátétlemezhez fogjuk le, és az alátétlemezt fogjuk le az aljzathoz. Az aljzat az lehet keresztalj, lehet betonlemez, lehet nem tudom én, y-alj, akármi. Tehát két lépcsőben történik a sínnek az aljzathoz való lekötése. Tehát ez a szerkezet szerinti kialakítás. Most mind a két típuson belül lehet rugalmas módon, és lehet merev vagy rugalmatlan módon dolgozni. A fejlődés iránya mindenképpen a rugalmasságnak a behozatala és a rugalmasságnak a fokozása. Mi a tárgyalásunkat egy időbeli sorrendben fogjuk tárgyalni, ami azt jelenti, hogy kérem szépen, legelőször megjelentek a vasútnál a közvetlen, merev lekötések. Utána következett mondjuk a közvetlen rugalmas, aztán visszatért megint a merev, de már közvetett, tehát szétválasztott formába, 4. Közvetett, rugalmas. 5. És kérem szépen, itt lehet egy ötödiket, amit végül is egy ismétlésnek tűnik, de teljesen más elvek alapján gyakorlatilag ez a 2. ponttal megegyezik, közvetlen rugalmas. Én ezt úgy szoktam modellezni geometriailag, hogy mindegy ilyen fejlődési spirál megy előre, alulról fölfelé fejlődik a Schindler-erősítés, és mondjuk itt a közvetlen rugalmast mondjuk itt egyszer elérte, és egy magasabb fokon ez a spirál visszajön ugye ugyanabba a függőleges szálba, valamiféle ilyen modellt tudok említeni. Erről van szó, hogy egy jóval modernebb és hatékonyabb módon visszajött ez az 5. pont. Tehát 5 tárgyalási pontunk lesz, konkrét Schindler-erősítési megoldásokat fogunk itt áttekinteni. Elsősorban azokat a leerősítéseket részletezzük, amely a magyar vasutak, legyen az MÁV, GYESEV vagy BKV vonalain elsősorban előfordulnak. Nyilván egy tokiói egyetemen, vagy nem tudom én, egy párizsi egyetemen, japán, illetve francia lekötéseket, Angliában mondjuk a Pandról, angol típusú lekötéseket, de itt Magyarországon a vasutunk az német szerkezeti elemek, tervezési módszerek, elvek alapján működik. Hát kérem szépen, a közvetlen, rendszerű és ugyanakkor mindenféle rugalmasságot gyakorlatilag nélkülöző leerősítéseknek itt rögtön 2 csoportját láthatjuk. Az első, ami talán időben a csavaros, a sínszeges az első, és a síncsavaros a második, talán időbelileg is, egyértelműen ez a sorrend állapítható meg ezen a csoporton belül. Nem jelenti azt, hogy mondjuk ez talán több mint 100 éves eljárás és 100 éves szerkezet mai anyagokkal esetleg nem jelenik meg valahol a vasúti pályába. Például mellékvonalak, állomási mellékvágányokon, vezetősínes, terelősínes helyeken előfordul. Tehát itt nem okvetlenül azt jelenti, hogy ha már az első ponton túlléptünk, akkor gyakorlatilag ezt örökre el is felejthetjük, ez már nem tér vissza. Ezek gyakorlatilag, ezek a 5 pont alatt tárgyalt leerősítések nyilván különböző súllyal, de ezek folyamatosan a mai helyzetben, térben és időben azért megjelennek a vasutaknál. Hát kérem szépen nézzük a sínszeges lekötéseket. Régen ez általános volt. Ma gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy talán az amerikai vasutaknál még mindig nagyon elterjedt ez a sínszeg, ami gyakorlatilag úgy közvetlen leerősítés, hogy van ugyan egy alátét lemez, de gyakorlatilag ez a sínszeg egyik oldalról a sín fejet, másik oldalról a fa aljat, ugye nyilván fa aljról lehet szó, köti össze egy alátét lemezen keresztül. Mi a problémája ennek a sínszegnek? A sínszegnek a problémája az, hogy a vasút az dinamikus erőhatást fejt ki a vágányra, Ami azt jelenti, hogy időben változó erőkkel jelenik meg a terhelés, és a sínszeg könnyen megcsúszik ezen erők hatására, a vízszintes erők hatására, könnyen meghúzza tulajdonképpen, hát olyan, mint egy ilyen emelő kar a sín talpa, meghúzza a sínszeget, viszont utána a sínszeg már nem megy vissza. És innentől kezdve gyakorlatilag lötyög a sínszál, laza a lefogás, gyakorlatilag hőerőkkel szemben már az első pillanatoktól kezdve hatástalan az ott léte, még nyomtávolságot biztosít, de innentől kezdve, ha már megmozdult, a dinamikus hatások következtében egy szintén exponenciálisan gyorsuló folyamat lesz a romlási folyamat, egyre jobban ez a sínszeg kihúzódik, nyomtáv probléma, stb. Következik be. Hát a sínszegeknek rengeteg típusai különböztetjük meg. Itt elsősorban a fej kialakítása tekintetében, a fület, hogy hogyan, miként képezik ki. Hát itt az alaptípusokat látjuk, szemlélteti ez az ábra. Talán a síncsavarosról ennyit. A következő, a sínszegesről ennyit, a síncsavaros következik, amit mondjuk most azért szemléljünk úgy, hogy gyakorlatilag ugye ez a kép egy mai kép. Tehát ezt ma is alkalmazzuk, annak ellenére, hogy lényegében ez a vasút első kezdeti szakaszában, vagy korai szakaszában gyakorlatilag ezek a síncsavaros megoldások megjelentek. Itt ugyanarról van, kérem szépen, szó, hogy a síncsavar összeköti a sínt és az aljat, viszont itt már az alj a síncsavarhoz alkalmazkodott, hiszen nem csak fa aljakba hajtható be előfúrás után a síncsavar, hanem betonaljakba oly módon, és ez az ábra már azt mutatja, egy múltbeli, azért egy pár évtizedes megoldás mutat, nem a legmodernebbet, hogy a beton aljba fabetét van, egy ilyen csonka gúla alakú fabetét van gyárilag bebetonozva, és a síncsavar ebbe van behajtva. Magáról a síncsavarról, kérem szépen, azt lehet elmondani, hogy annak a feje, pontosabban a vál része kétféle geometriával kerül kialakításra. Ha sínhez kapcsolódik a síncsavar, már pedig most erről van szó, mert közvetlen lekötésről beszélünk, akkor a vállat a sín talphoz, annak geometriai vonalazásához kell illeszteni, és ennél fogva ezt úgynevezett kúpos vállú síncsavarnak nevezzük, egy ilyen lekerekítő ívvel, tessék megnézni, a sín talp lekerekítő ívével összhangba követi annak vonalazását. Utána pedig egy kónuszos, tehát szűkülő száron éles menete van a síncsavarnak, hogy a fába, és mindegy, hogy az alj, vagy egy legújabban műanyag dűbelbe, ezt be lehessen tulajdonképpen hajtani hatékony módon. Majd erről az éles élről még azért fogok szólni. Nem okvetlenül előny a műanyag dűbelnél ez az éles él. Fánál nem volt más lehetőség, ott éles éllel kellett kialakítani, hogy belemetsződjön tulajdonképpen a fa rostjaiba. A következő, amit a síncsavaros leerősítésekről el kell mondani, hogy fa aljon, a belső oldalon, tehát a vágánytengely felőli oldalon, a sín 1:20-as dőlésbe a vágánytengely felé dől, tehát ez a belső oldal. Fa aljaknál két csavart használunk, a fabetét, illetve a fa és a csavar közti kapcsolatok kicsit bizonytalansága időben való tönkremenetele miatt betonaljaknál elég egy. Ugye a vízszintes erő, ami a nyomkarimából ered, belső oldalról támad, ki akarja billenteni a sínszálat, külső oldalon van a forgáspont, és a biztos lefogás miatt dupla síncsavart alkalmazunk. Ez egy betonaljas lekötés, itt ezért látunk egyet. Nem tudom, van-e ábrám? Igen, egy kép szemlélteti. Ezt szokták egyébként nyílt lemeznek is nevezni, nem annyira alátét lemez, bár funkciója gyakorlatilag ugyanaz, hát egy alátét acél lemez, de szokták nyílt lemezes megoldásnak. Ugye itt látjuk, hogy ezek a fa aj az az időjárás hatásainak nagyon markáns módon ki van téve, napsütésnek, csapadéknak és így tovább. Tehát rostok között a zaj könnyen fölrepet, tehát a hatékonysága lecsökken időben a éles élő csavar és a fa közti kapcsolatnak, és ezért ezt úgy pótoljuk, hogy fajak esetében belső oldalon két síncsavart alkalmazunk, kúpos vállú síncsavart. Kérem szépen, tessék megfigyelni, hogy a síncsavaroknak a tetején egy betűjel van, nem csak az szolgálja, hogy ténylegesen ugye az a csavar elnevezését és ahhoz tartozó geometriát, host, átmérőt megnevez, van ugye K-jelű, KL-jelű, V-jelű síncsavar, hanem azt is szolgálja, hogy ez egy ilyen domború módon van tulajdonképpen ráírva, ki domborodik a sín fejének, a szárrésznek a tetején, mert tilos a síncsavart kalapáccsal beütni. Mert azzal ugye tönkreteszem azt a fa csavar kapcsolatot, hajtani szabad a csavart, de kalapáccsal verni nem szabad. És hogyha ugye egy rossz munkás ott ezt kalapáccsal veri be, akkor ott egyértelműen lehet kontrollálni, hogy hát elverődött a betűjel, tehát ezt nem hajtották, hanem kalapálták. Kúpos válló, ez egy H-jelű síncsavar, egy speciális, hát kézzel, régen kézzel, ma ugye kis gépekkel lehet, a Röbel gyárt ilyen kis gépeket. Ugye itt most mi hivatkozni fogunk majd pályaépítő gépekre is helyenként. Elsősorban két céget fogunk emlegetni, a Plasser és Steyrer céget, ez osztrák cég, amelyik nagy munkagépeket gyárt, és teljesen egy vasúti pályaépítést átépítést bontástól építésig több száz méteres vonat teljesen maga ugye el tud végezni, és aztán vannak a kisgépek, hát a kisgépek épp úgy szükségesek, legyen az egy ásó vagy egy kapa, ez is ide tartozik, egy illa tulajdonképpen, de mondjuk a csavarozógép, benzinmotoros csavarozógép, a Röbel, ez meg egy német cég, itt Salzburg mellett, határ túloldalán, Freilassingban található. A Plassernak egyrészt Bécs mellett Purkersdorfban van egy központja, Linzben pedig van egy nagy gyára, és hát ugye ezeket a síncsavarozókat, vannak olyan gépei most már a Röbelnek, hogy egy lekötésen belül mindegyik csavart meg tudja húzni, sőt egy keresztmetszetben, egy aljon, mind a két oldalon tud nagyon hatékonyan és jól egyszerre, tehát nem tud megfeszülni, nem tud meghúzódni, eltorzulni a vágány, hanem egyszerre tudja a síncsavarokat meghúzni. Kérem szépen, a második markáns eleme ennek a közvetlen leerősítésnek az alátét lemez, ez a úgynevezett nyílt alátét lemez, a szabvány rajzot mutatom itt be, hát itt egy rajzon szemlélteti azt a variációt, amikor két lyukú, és szemlélteti a felső rész ugye egy fél rajz elég, mert szimmetria tengelye van mind a kettőnek, amikor három lyukú tulajdonképpen a alátét lemez. Na most egy a 20-as dőlése van az alátét lemeznek, egy a 20-as dőlésben kell a sínnek elhelyezkednie, vagy az ajzat adja meg az egy a 20-as dőlést, Magyarországon mondjuk egy a 20, Ausztriában, Németországban inkább egy a 40-et használnak, tehát nem mindenképpen sín dőlést. Tegye fel őszintén az a kezét, aki nem tudja, én egyszer ugyan elmondtam vasúti pályákon, most mindenképpen úgy kell tovább mennünk, hogy tudjuk azt, hogy miért egy a 20-as dőlése, a dőlésbe kell a sínszálat elhelyezni. Tehát aki nem tudja, tegye fel a kezét. El fogom akkor mondani a nagy szám. Tehát mindenki tudja. Na, hát őszintén. Kamera elfordul, úgyhogy nem. Kérem szépen, akkor nagyon röviden. A síndőlése igazodik tulajdonképpen a síntalp dőléséhez, síntalp hajlásához. Ha 1 a 40-es a síntalpa, akkor 1 a 40-es a leerősítés. Ha 1 a 20-as, akkor 1 a 20. Miért kúpos a sínnek a talpa? Hát itt ugye nagyon nem jött ki, mert ronda a rajzom, de itt erről van szó. Ugye így néz ki mondjuk egy nagy vasúti kerék, majdnem egy az egybe. Tehát ez nem egy hengeres felület, hanem egy csonkakúp palástját írja le ez a keréktalp. Ez azért van így, mert ha hengeres lenne, akkor bizony kialakulhatna előbb-utóbb egy olyan keresztmetszet, ahol valahol kicsit már kopottabb a keréknek a talpa. És onnantól kezdve a kerék már azon a futókörön gördül, és tovább intenzív módon itt fog kopni, és megy tönkre a kerék. Hogy ebbe a kopásba minél nagyobb anyagot, minél szélesebb anyagot bevonjunk, ezért tulajdonképpen kuposra alakítjuk ki a kerekeket, a kerékpárt. Tudnillik, ha most én ez alá teszem, most mindegy, hogy dőlésbe vagy nem dőlésbe, de mondjuk ide teszem, hát most ez dőlésbe van a sínszál. Általános helyzet, hogy a két futókör sugara, vagy átmérője, D1, a másik oldalon D2, ezek különbözőek, tehát nem egyenlő. Amíg a személygépkocsinál van differenciálmű, a vasúti kerékpárnál nincsen, mereven föl vannak erősítve a tengelyre. Ebből az következik, hogy a jármű egy kereszt irányba szitáló mozgást fog végezni, mert a futókörök ki akarnak egyenlítődni csúszásokkal, gördülésekkel, egyidejűleg ki akarják egyenlíteni ezeket a futóköröket. És éppen ezt akartuk tenni, mert így gyakorlatilag kereszt irányba van, amikor a sín itt érintkezik a kerékkel, van, amikor pedig a külső oldalon. És így az örökösen szitáló mozgás, emiatt jön létre a színuszvonalú mozgás, mert ha végez egy haladó mozgást, kereszt irányba szitál, ennek az eredője egy színuszvonalú mozgás. Tehát gyakorlatilag a kopások, a keréktalp kopások céljából van kúpos kialakítása. Na most miért következik ebből az, hogy a sínt is akkor tegyük egy a 20-as dőlésbe? Azért, mert a terhelést így tudjuk a legcentrikusabban átadni. Mert hogyha most én ehhez a keréktalphoz, kérem szépen, függőlegesen szaggatott vonallal húzom, függőlegesen helyezném el a sínszálat, akkor jóval nagyobb keresztirányú erőt, vagy mindig egy jelenlévő keresztirányú erőt kapna intenzív módon, elég agresszív módon a sínfej. Így is kap persze keresztirányú erőt a keresztirányú csúszásokból, de lényegesen kevesebbet, mennyit kap? Surlódási előtt, felletre merőleges nyomóerő, szorozva acél-acél közti surlódási tényezővel. Tehát ennyi fog átadódni, de ez még mindig kisebb, mint hogyha a kerék függőlegesen állna, a terhelés pedig ferdén, és mindig lenne egy ilyen kifelé nyomóhatása a keréknek. Na ez ebből következik, hogy a sínleerősítést mindig a kerék talppal összhangba kell elhelyezni. Na most Magyarországon például a kerék talp dőlése, ez 1:20, és ezért ugye ez a leerősítés, ez egy régi leerősítés, faljakra gyártott leerősítés elsősorban. A faj az vízszintes felületű, tehát itt tulajdonképpen az alátét lemeznek egy ékes alakú kialakításával kell az 1:20-at megadni. Régi betonaljak felső síkja szintén vízszintes. Tehát ott is tulajdonképpen a lemezzel, az acél alátét lemezzel, ebben az esetben a nyílt lemezzel kell megadni az 1:20-as dőlést. Na itt látható most teljes formájában a nyílt lemez, és tessék megnézni, hogy ennek van egy kis pereme keresztmetszetbe, tehát a kerék, a sínnek a talpa tulajdonképpen ide bele illeszkedik a két, hogy úgy mondjam, borda közé, tehát nem egy felső síkja, nem egyetlen egy sík, hanem hát gyakorlatilag két borda között a kerék, a sín talpának van egy lejtés, egy a 20-as síkja. Hát kérem szépen, akkor ugye közvetlen, rendszerű, rugalmatlan leerősítéseket tárgyaltuk, akkor a következő közvetlen, rugalmas lekötések. Hát akár sínszeg volt, akár síncsavar, a dinamikus hatások ezt mindig feszítik, kihúzzák, és gyakorlatilag rögtön a szorító hatást elveszíti a sínszál. Miért lényeges a szorító hatás? Hát kérem szépen, elsősorban a hőmérsékleti erők felvétele szempontjából, mert hogyha a leerősítés nem szorít, a sín egy külön életet él a dilatációs erők hatására a leerősítésben. Nem tudjuk koordinálni a hézagokat, az illesztéseknél a hézagot, nincs, ami a hőerőt fölvegye. Egy mai vágányban, egy hézag nélküli vágányban a hőerő keletkezik a sínben, azt átveszi a sínleerősítés, a sínleerősítés átalja a betonajnak, és végül az ágyazat viszi el a terhelés, tehát hőmérsékletből származó erőket az ágyazat fogja fölvenni. De a kis inerciájú sínt, ha nem fogja meg semmi, nagyon könnyen kihajlik, kivetődik a sínszál. Tehát ezért lényeges a szorító hatás. Most, hogyha úgy nézzük, akkor közvetlen rendszerű rugalmas leerősítéseket két csoportra bontjuk. A sínszeges, gyakorlatilag ez a kettes pont, és a másik a feszítő rugós lekötések, a mai rendszerű közvetlen rugalmas leerősítések. Ezt a jobb oldalt, ezt felejtsük mára el, ezt majd jövő héten fogjuk venni. Most második pontként a közvetlen lekötéseket tárgyaljuk rugalmas módon. Gyakorlatilag az első ponthoz képest az a változás, hogy a sínt az ajzathoz most nem egy merev szárú elem, egy sínszeg vagy síncsavar fogja le, hanem egy rugó. Nagyon sokféle itt is, nagyon sokféle rugót hoztak létre a vasutak, amit Magyarországon is már a múlt században alkalmaztak, az egy német rendszerű rugó, ez az úgynevezett ripping féle rugó. Ez egy olyan rugó, amely, vagy pontosabban nem is rugó, hanem rugalmas sínszeg, mert az egyenes tengelyű sínszege, nem rugó, ne nevezzük rugónak, tehát rugalmas sínszegnek. Ez a felső része, ez egy kicsit meg van hajlítva, és érezzük az erőjátékot, ahogy tulajdonképpen, ha innen jön az erő, billenne a sín, a rugó egy darabig enged. Nyilván úgy van megtervezve, hogy rugalmas nyombővülés megengedett értékéig enged, utána már nem, mert a rugalmas nyombővülést azt elő kell írni, és a fogalmat kell definiálni, alkalmazni kell, mert különben a jármű elhagyja a pályát. De utána, hogy elmegy a jármű, gyakorlatilag visszabillen a sín, a rugalmas sínszeg is visszáll eredeti helyzetébe, és tulajdonképpen tudja szorítani. Nyilván a mai korszerű rugók és kengyelek, ma rugónak és kengyelnek lehet nevezni, ehhez képest lényegesen kisebb mértékben szorít ez a rugalmas sínszeg. Hát kérem szépen, a másik típus ez a úgynevezett Macbeth féle rugalmas sínszeg, amely gyakorlatilag már nem egy síkban, hanem térben kialakított rugó, rugalmas sínszeg, mindig rugót mondok, mert hát manapság az ember már csak ezt a kifejezést használja. Ugyanaz az elem, meglehetősen hosszú, mind a két végét beverték a fa aljba, ezeket csak faaljaknál használták. És mennél több, hogy úgy mondjam, tekervénye van ennek az elemnek, annál rugalmasabb. Hát ezért használták ezt az ilyen két száras sínszeget, mert a két szár között lehetőség volt egy nagyon komoly rugalmasság biztosítására. Egy kicsit helyenként túlélte az eredeti rendszert a rugalmas sínszeg. Itt arra gondolok, hogy itt nagyon jól lehet látni, 1901-ben készült ez a sínszál. A századfordulón a faljakat egy rövid időre helyenként fölváltották a vasaljak, és vasaljas rendszerben is alkalmaztak sínszeget, bár nem pontos az elnevezés, mert azért a szeg az egy olyan elem, amit beverek egy fába, vagy beverek valamilyen viszonylag puha közegbe. Hát itt egyszerűen arról van szó, hogy egy bordát hegesztettek rá a vasaljra, a bordába két furat volt, és ebbe a furatba pattintották be. Én már inkább ezt rugónak tekinteném, tehát nem annyira sínszegnek rugó, de hát egyfajta érdekes alkalmazás jelent a vasaljakban, a Macbeth féle rugalmas sínszegnél. Na ez az, amit akkor most nem veszünk. 40 van. Hát kérem szépen, elkezdjük a szétválasztott rugalmatlan leerősítéseket tárgyalni. Alapvetően, ugye ez most már a harmadik, tehát szétválasztott a rendszer, megjelent a második típus, és megint rugalmatlan. Ez időben, kérem szépen, olyan 900-as évek eleje, 10-es, 20-as évek, amikor kiépült a vasút, a vasúthálózatok kiépültek, és az adott vasútvonalakon most már nem a hálózat bővülése volt a jellemző, hanem a vonalak terhelése, növekedett a forgalom. Az ember vasúton utazott, az ember vasúton szállított. Egyre komolyabb leerősítéseket igényelt a nagy terhelésű és nagyobb sebességű közlekedés. Aszimmetrikus és szimmetrikus. Az aszimmetrikus nagyon hamar lecsengett és eltűnt az alkalmazásból, de érdekességképpen, hát mindenképpen említsük meg, ez a déli vasútnak, tehát például ugye a Balaton déli partján Fiume felé, ugye ez a déli vasútnak az egyik gerinc vonala volt, ezt a fajta leerősítést, mint szabvány leerősítést használták. Egyik oldalon bebújtatták a bordába, a másik oldalon pedig egy merev szorító lemez fogta le csavarozással. Hát ez nem volt szorító hatású, ez az oldal, ez viszont hát legalábbis induláskor szorító hatású volt. Tehát nem csak geometriailag aszimmetrikus, hanem hát nyilván a mechanikai működés, a működési mód a teljesítmény oldaláról is különböző. Érdekesség tessen megfigyelni, hogy itt sínszeges rögzítése van a szétválasztott rendszernek, aztán később volt síncsavaros változata is. Na, a másik az osztrák szövetségi vasutaknak egy hát nagyjából szimmetrikus rendszere, de egy nagyon ötletes rendszer ez, egy ilyen csontalakú, metszetében csontalakú lemezről van szó, amelyen a bütykök egymáshoz eltolt helyzete lehetőséget adott pár lépcsőben nyomtáv, finom nyomtáv szabályozásra. Tehát először jelent meg a vasutaknál a leerősítés oldalán az utószabályozás, tehát ha építéskor esetleg szükséges volt, vagy az üzem során szükséges volt, finom nyomtáv szabályozásra. Tehát itt kinagyítva ugye akkor az első, erről már volt szó, szétválasztott rendszer, aszimmetrikus, szétválasztott, szimmetrikus rendszer. És akkor most fog következni ezen a csoporton belül a világ talán legelterjedtebb leerősítése, ezt jövő héten fogjuk tárgyalni. Németek úgy nevezik, hogy K-rendszerű, Magyarországon georendszerű leerősítésnek az ismertetése. Köszönöm.